Gyermekpszichológusok az örökbefogadó családokról és örökbefogadott gyermekekről.
Pár szóban mutatkozzatok be, és mondjátok el a saját hivatásotoknak a lényegét.
Barlai Ágnes pszichológus vagyok, gyermekszakpszichológus. Most már nyugdíjas vagyok, és gyermekrendelőkben dolgoztam hosszú éveken keresztül különböző problémás gyerekekkel.
Én Hidvéginő Balta Cecília vagyok. Én is pszichológusként dolgozom jelenleg a Pest megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál. Itt korábban családgondozóként, meg örökbefogadási tanácsadóként is dolgoztam, és most jelenleg pszichológus vagyok az örökbefogadási csoportban.
Miért lesz valaki gyermekpszichológus?
Érdekelt a többi ember, érdekelt az, hogy mi van az emberben belül, és én először felnőttekkel dolgoztam, de aztán rájöttem, hogy nagyobb az affinitásom a gyerekekhez talán, mint a felnőttekhez. És ha a kisgyerekkorban rendbe tesszük a lelkét, akkor van esély arra, hogy egészséges és boldog felnőtt lesz. Az elrontott felnőttem már, én úgy éreztem, hogy ez nem az én asztalom, hogy azzal foglalkozok, és nekem így a gyerekek álltak hozzám közelebb. Sok szép emlékem van a munkámon kapcsolatban.
Azért érdekes dolog számomra mindig a gyermekpszichológusok tevékenysége, mert az ember azt gondolja, hogy egy gyermek egy teljesen kerek és épp lelki állapottal rendelkezik. Miért van szüksége, vagy milyen helyzetekben van szüksége pszichológusokra?
Nem mindig kerek. Sok mindentől függ, hogy miért van szükség. Van, amikor nem olyan a fejlődése, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, van egy kis lemaradása, van, akinek magatartási zavarai vannak, az is sok mindentől lehet. Ezeket a szülők meg a pedagógusok észlelik, és akkor igénylik, hogy valami történjen a gyereke, hogy tényleg kerek legyen, és lehet velük mit kezdeni, és aztán kikerekedik kamaszkor körülre legkésőbb.
Tudok erre konkrét példákat hozni, hogy foglalkoztatok egy-egy gyerkőccel, aki mondjuk picit problémásabb volt, és utána egy nagyon egészséges lelkű felnőtt ember vált belőle?
Rengeteg emlékem van ilyen. Például volt egy nagyon szorongó lány, akinek nagyon zűrös is volt. Tehát a másik az, hogy azért nem kerek minden gyereknek az élete, mert zűrös a családi háttere. Ugye ennek a gyereknek is elég szörnyű volt a családi háttere. Nagyon sokat veszekedtek a szülők, válófél volt, mégse váltak el. Azt mondta a gyerek, hogy neki addig volt, amíg a nagymamája élt, mert addig volt, aki szeresse. Utána meg azt mondta, hogy a nagymamán kívül ez volt az egyetlen hely a rendelő, ahol szeretetet kapott tőlünk. És nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kislánnyal, aztán felnőtt, valahogy túlélte a kamaszkort, férjhez ment, és hozta el a gyerekeit, hogy nézzem meg, hogy nincs-e valami bajuk. És megnéztem, és kapcsolatban maradtunk, hogy mit, hogyan csinálja, mert nagyon jó anyuka akart lenni azok után, amiket ő átélt. Azok az esetek nekem az ilyen pozitívabbak, amikor felnőttek a gyerekek, akikkel foglalkoztam kiskorukban, és valamilyen módon visszajeleztek, hogy írt egy levelet, hogy köszöni szépen, hogy segítettem a pályaválasztásában, és megtalálta a helyét, vagy hogy szintén, hogy elhozza a gyerekét, vagy hogy a szomszédasszonyának a gyerekét ide küldte hozzám, mert annak idején én milyen jól foglalkoztam vele, és ehhez hasonló dolgok.
És Cili, neked?
Én inkább a munkám kapcsán felnőttekkel foglalkozom. Az örökbefogadáshoz kapcsolódóan az alkalmassági vizsgálatokat végezzük leginkább, illetve az örökbefogadás folyamatában veszünk részt, amennyiben felmerülnek kérdések. Kicsit rövidebb intervallumban, de azért itt is nagyon sok változás történik. Végzünk a gyerekekről egy státuszvizsgálatot, amikor örökbeadhatóvá válnak, és egészen más kép tárul a szemünk elé, mondjuk pár évvel később, mikor már az örökbefogadás után, az utánkövetés keretében találkozunk velük, teljesen kinyílnak, egészen megváltozik akár a személyiségük is, és nagyon sokat fejlődnek, amikor egy olyan közegbe kerülnek, ahol tényleg megkapják azt a figyelmet és gondoskodást, amit igényelnek.
Tehát akkor kétféle figyelem van, vagy kétféle tevékenységi kör, az örökbefogadó szülőkkel és az örökbeadandó gyermekkel való foglalkozás. Az örökbefogadó szülőket milyen irányból közelítik meg, tehát felkészítik őket arra, hogy nem a saját gyermeküket nevelik? Ez hogy történik?
Amikor az örökbefogadásra jelentkeznek, akkor egy alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, ez az első lépcső ahhoz, hogy örökbefogadhassanak. És ennek része egy pszichológiai vizsgálat is, ahol van egy interjú, beszélgetünk a jelentkezőkkel, esetleg kitöltenek egy személyiségtesztet, és van egy tanácsadás része is, ahol pedig így az ő bizonytalanságaikat vagy kérdéseiket tisztázhatjuk. És még ennek a folyamatnak a része egy felkészítő tanfolyam is, amit szintén általában pszichológusok vagy örökbefogadási tanácsadók tartanak, és itt van arra lehetőség, hogy információkat gyűjtsenek be, amik segítik az ő felkészülésüket.
Miben szoktak leginkább bizonytalanok lenni ezek a szülők?
Nagyon változó. Van, aki magában abban is bizonytalan, vagy még a döntés elején tart, hogy felkészült az örökbefogadásra, vagy tényleg ez az ő útja-e. És vannak, akik a gyermekkel kapcsolatos elképzeléseikben bizonytalanok, vagy kevésbé konkrét elképzelésekkel jelentkeznek, vagy nincsenek információik igazából. Tehát gyakran azt tapasztaljuk, hogy akár az információi hiány, akár a téves információk okozzák azokat a bizonytalanságokat, amiket érzékelünk, amiket akár hallanak más szülőktől, vagy hallanak a médiában néha, vagy olvasnak fórumokon, az interneten nagyon sok érdekes dolog is kering az örökbefogadással kapcsolatban, és ezért fontos, hogy ezek mind a helyükre kerüljenek, mielőtt tényleg megkapják azt az alkalmassági határozatot, amivel aztán örökbefogadó szülőkké válhatnak.
Mennyire igaz az, ami úgy terjeng, hogy az örökbefogadott gyerekekkel sokkal nehezebb, mint a vérszerinti gyermekekkel?
Nehéz kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy ezt így nem lehet kijelenteni, hogy az örökbefogadott gyermekek problémásabbak, mint a vérszerinti gyermekek, hiszen ez, ha adott esetben mondjuk vannak problémák egy örökbefogadott gyermekkel, az nem feltétlenül az örökbefogadottságából adódik, hanem azok a gyermekek, akiket örökbefogadnak, ők sok mindenen keresztül mentek. Gyakran az örökbefogadás előtt olyan családi környezetből érkeznek, ahol elhanyagolták, vagy akár bántalmazták őket, vagy súlyos veszteségek, traumák érték őket. Egy intézményi környezet sem teljesen ideális nyilván a gyermek fejlődéséhez. Tehát gyakran vannak elmaradásaik, és különböző problémák, amikkel küzdenek, de a megfelelő hozzáállással azért ezek is orvosolhatók, akár egy megfelelő szakember segítségét kérve, illetve tényleg odafigyelve a gyermekre, ő sok minden változtatható. Nyilván vannak olyanok, amik nem, de alapvetően nem amiatt, mert örökbefogadottak problémásabbak, hanem a helyzetükből adódóan.
És mikor dönt úgy egy házas pár, hogy örökbefogad gyermeket? Tehát mi ez a lelki állapot, amikor valaki ideig eljut, hogy ez egy hiánypótlás igazából, vagy egy olyan szintű elköteleződés valami iránt, ami egy nagyon szép vagy áldozattal teli életet, melyik lehet?
A leggyakrabban nálunk gyermektelen házaspárok jelentkeznek örökbefogadásra, akik hosszú évek óta szeretnének gyermeket vállalni, de ez akadályoztatva van valami miatt. És ritkábban fordul elő az, hogy valaki már vérszerinti gyermekei mellé vállaljon örökbefogadott gyermeket, de azért ilyen esetet is látunk. De a leggyakrabban nyilván a gyermekáldás hiánya az, ami az örökbefogadásra motiválja a jelentkezőket, és itt ugyanakkor fontos szerintem az is, hogy azok a jelentkezők, akik átmennek sok-sok megpróbáltatáson a gyermekvállalással kapcsolatban, le tudják zárni ezeket a próbálkozásokat, és úgymond tiszta lappal lépjenek, tehát ne legyenek elvárásaik a gyermekkel kapcsolatban, és ez segítheti azt, hogy sikeres legyen az örökbefogadás.
Ági, ha minden igaz, akkor ti nevelőszülőként is tevékenykedtetek.
Igen.
Miért?
Nem akartunk nevelőszülők lenni, eszünkbe se jutott. Valahogy az Isten elénk hozta ezt a gyereket, de komolyan. Mert nekünk volt 3 gyönyörű, okos, szép, cuki gyerek, és nagyon boldogan éltünk velük. És akkor az egyik papbarátunk szólt, hogy az ő plébániáján egy gyerek előkerült, akinek szétesett a családja, mert az édesapja meghalt, mikor ő megszületett, az édesanyja meg nagyon súlyos beteg lett, és sose fog meggyógyulni. És kérdeztetünk, hogy nem tudunk egy családot, sok családbarátunk közül, aki örökbe fogadná. Hát mi kürtöltük, mindenkinek szóltunk, akinek nem volt gyereke, meg akinek volt, annak is, vagy kevesebb volt, de senki se harapott rá. És akkor elkezdtünk beszélni, hogy lehet, hogy a Jóisten ezt nekünk küldte, ezt a gyereket. És augusztus volt, 4 éves gyerek, óvodát kell keresni, most augusztusban hol találok óvodai helyet. Akkor átmentem az óvodába, ahova mieink jártak, és azt mondta a vezetőnő, ha ti ezt bevállaljátok, akkor én szorítok helyet. És akkor szorított. Na de hova fektessük? És akkor az egyik barátunk telefonál, hogy véletlenül nem tudnátok eltenni a pincébe, vagy akárhol egy ágyat, mert nekünk fölösleges. Azt mondtam, hogy nem igaz. Hát,
ezek a jelek.
Ezek a jelek. És akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor megpróbáljuk. És akkor előző este az volt a legnagyobb jel, hogy mi úgy szoktunk a gyerekeinkkel imádkozni, hogy olvastunk a Szentírásból valami részt, és akkor utána beszélgettünk róla. És akkor most is mondtuk az egyik gyerekünknek, hogy na, nyisd ki, és olvasd valamit, ahol kinyílik, és akkor ott nyílt ki, hogy a Máté, nem tudom melyik vers ez, hogy aki befogad egy gyereket az én nevemben, engem fogad be, és akkor megállt a levegő, hogy akkor mi most Jézust fogadjuk be. És akkor így kezdődött, hogy akkor Jézust fogadjuk be.
És akkor van három saját gyermeketek, igen. Akik hány évesek voltak ekkor?
Elsős múlt a legkisebb, azt hiszem. Igen, 3 évvel volt idősebb a legkisebb, mint ez a gyerek, tehát jött 4. gyereknek. Tehát, mint hogyha egy elsősornak a végén lenne.
És hát mit szóltak hozzá a
hát megbeszéltük
gyerekek.
Velük természetesen, és azt mondták, hogy pedig az egyik gyerekünk volt nagyon rajta, hogy persze milyen jó lesz, hogyha lesz még egy kis tesó, és ő, az egyik fiunk, ő patyúgatta legjobban ezt a gyereket, és úgy a szárnyai alá vette. A legkisebb gyerekünk az inkább féltékeny volt egy kicsit, mert hogy, hát ez teljesen természetes, hogy eddig ő volt a kicsi, most meg lett egy másik kicsit, nagyon retardált, ott ilyen millió retardált, tehát hogy a környezetében nem fejlődött eléggé, úgyhogy végül is sokat kellett vele foglalkozni. Fel is ajánlották baráti gyógypedagógusok is, hogy foglalkoznak. Aztán akkor még voltak olyan iskolák, hogy korrekciós első osztály, ami nagyon jó volt, az azóta már megszűnt, hogy az ilyen lemaradt gyerekeket, akik nem debilek, hanem valami miatt lemaradtak, hogy azokat próbálják felzárkóztatni. És akkor minden kerületben volt egy, a mi kerületünkben is a kerületnek a másik végén, mint ahol laktunk, úgyhogy egy órát kellett utaztatni szegényt reggel. De mindent behozott ez alatt az egy év alatt, és 100%-osan megírta a matek felmérőjét év végén. Meg már előtte is több jelből láttuk, hogy ez nem buta gyerek, csak lemaradt. Úgyhogy ezeket pótolni kellett, ez egy kicsit a miénknek a rovására ment így utólag, de kiheverte mindenki. És akkor végül is érettségig maradt nálunk a gyerek. Tehát leérettségizett egy egy szakközépiskolában szakmája lett, érettségi lett, dolgozik, megnősült gyereke van, időnként meglátogat minket.
Bocsánat, hogy ilyet kérdezek, és ne válaszolj rá, hogyha úgy érzed, hogy ez így átment minden határon, de ugye sokszor az örökbe fogadó szülők attól félnek, hogy az, aki hozzájuk kerül, azt nem tudják majd úgy szeretni, mint a saját gyermeküket.
Örökbefogadás meg a nevelőszülőség az lélektanilag is más, mert ha valaki örökbefogad, akkor azt sajátjának érzi, mert azért fogadja örökbe, hogy legyen gyereke. És szerintem ott könnyebb megtenni ezt, hogy sajátjának érzi. Itt az szokott nehéz lenni az örökbefogadásnál, hogy persze, hogy minden szülő a saját képére és hasonlatosságára szeretné nevelni a gyerekét, az örökbefogadó szülők is, és például ismertem egy olyan értelmiségi családot, nagyon okosak mind a ketten, és azt gondolták, hogy az örökbefogadó gyerekük is ilyen lett, de nem olyan lett. És ez iszonyú nagy csalódást okozott nekik. Persze elfogadták, meg felnevelték, meg szerették, meg mit tudom én, de nagyon sokat szenvedtek, hogy ebből nem lesz sose értelmiségi gyerek, meg sose fog egyetemet végezni, jó, hogyha nem is tudom, hogy leérettségizette. Tehát ezek nagyon nehéz dolgok. A nevelőszülőnél más, de én meg ott abban a hibába estem, hogy ha már itt van nálunk ez a gyerek, akkor őt is a saját gyerekemnek szeretném tudni. Nem vettük őt örökbe, mert voltak rokonai, tehát testvérek, meg mit tudom én. Tehát csak nevelőszülők voltunk, és ő maradt a saját nevén. De pszichésen én próbáltam azt, hogy ő is az enyém, és akkor mindig azt mondtam, hogy nekem 4 gyerekem van, és tényleg próbáltam így. De rájöttem, hogy ezt nem szabad, mert ő valahogy egészen más. És nem szabadott hasonlítani az enyémekhez sem, mert más gének, más hozott anyag, más nem tudom micsoda, és nem lehetett ugyanazt követelni. Például mi akkor már gyerekekkel néha elmentünk, szerettünk az ennek adni, mert ilyen gyerek hangversenyekre volt a mesélő muzsika, azokra járni. Elvittük őt is egyszer, és amikor a következő adásra mentünk volna, én nem jövök, mert már voltam egyszer. És nem érdekelt őt egy csomó dolog, tehát át kellett egy kicsit hangolni. Valahogy ez nekem más. És utána én foglalkoztam nevelőszülőkkel, volt egy olyan pár év az életemben, mikor egy ilyen helyen is dolgoztam, és ők nem is úgy kérik a gyereket, hogy a sajátjuknak, hanem csak, hogy segíteni szeretnének annak a gyereknek abban a pár évben, amíg erre szüksége van. És voltak olyanok is, hogy csak 2 évre volt ilyen a Fehér Keresztben például, hogy x időre szerződtek, hogy amíg a probléma megszűnik, addig van a családnál a gyerek. Másoknál meg más motivációk voltak, hogy a hivatásos nevelőszülők, hogy az anyuka az dolgozza, hogy gyerekeket nevel, és azért kap fizetést. Ez egy megint más dolog, hogy nem lehet megfizetni szerintem, mert nem olyan, hogy elmegy dolgozni és hazajön, hanem ez egy 24 órás és
mindent.
És hosszú évre 24 órás szolgálat. És hogyha több gyereket vesz oda, valaki nevel gyereket, akkor mindegyik más, mindegyik mást hozott, más képzel, más tehetség, mindegyike másképp kell, és észre kell venni, hogy melyik gyereke hogy kell foglalkozni, és nem szabad abban a hibában leesni, hogy ez az én gyerekem, hanem meg kell azt látni, hogy ő neki mire van igénye, és hiába próbáltunk mi ezt, azt, amazt, ő autókkal szeretett csak játszani, és amikor 10 éves volt, akkor is az autókkal beregett, hát beregen, hát most nem tudok mit csinálni, csak ezt nehéz elfogadni.
Melyek azok a leggyakrabban előforduló problémák, amelyek egy ilyen családon belül felléphetnek?
Vannak olyan sarokpontok, amik a legtöbb családnál előkerülnek kérdésként, vagy problémaként. Ilyen például az, hogy az örökbefogadott gyermek hogyan dolgozza fel az ő örökbefogadottságát. Ez nagyon sokban múlik a szülők hozzáállásán. Mi mindig javasoljuk, hogy a gyermek tudja azt, hogy ő örökbefogadott, és ezt tulajdonképpen a kezdetektől próbálják a szülők, illetve a család is természetes módon kezelni. De azért ennek kapcsán adnak nehézségek, akár amikor intézménybe kerül a gyermek, hogy ott hogyan fogadják őt ezzel a különlegességével, illetve az identitáskeresés időszaka a serdülőkor az, ami még gyakran hoz problémákat ezen a téren, amikor a gyerekek keresik önmagukat, ő ennek kapcsán gyakran előkerül a vér szerinti család gondolata is bennük, nyilván ha tudnak az örökbefogadás tényéről, illetve ebben az időszakban van lehetőségük arra is, hogy megkeressék a vér szerinti családot, vagy felvegyék velük a kapcsolatot, és ez is gyakran okoz konfliktusokat, vagy nehézségeket az örökbefogadó szülők és az örökbefogadott gyermek között. Illetve gyakran az utánkövetések kapcsán olyan nevelési kérdések merülnek fel, amik nem feltétlenül speciálisan az örökbefogadottsághoz kapcsolódnak, de a szülők sokszor vágynak megerősítésre abban, hogy az adott magatartás probléma vagy viselkedés probléma normális-e, vagy igényli-e valamilyen szakember bevonását, és ilyenkor fontos megerősíteni őket.
Több olyan szervezettel is beszélgettem már, akik segítik az örökbefogadást, és az egy nagyon szimpatikus dolog ebben az egészben, hogy ott állnak az örökbefogadó család mellett, tehát nincsenek egyedül a problémáikkal, és majd, hogy nem gyorsabban választ kapnak a kérdéseikre, mint egy nem örökbefogadó szülő.
Igen, szerencsére egyre több a lehetőség ilyen téren, és alapvetően a gyerekeknek is nagyon fontos és meghatározó támogató lehet egy olyan közeg, ahol mondjuk nem egyedül éli meg ezt az örökbefogadottságát, hanem több társával együtt akár beszélhetnek a felmerülő problémáikról, nehézségeikről, tehát mind a szülőknek egy fontos és biztos közeg lehet, mind pedig a gyermekek számára.
És ez egy mennyire igaz dolog, ami szintén úgy sokszor hall az ember, hogy egy örökbefogadott gyermek kisebb eséllyel végez egyetemet, sokkal nehezebben tanul, tehát ezt lehet így általánosítani, vagy azért ez így nem teljesen igaz?
Nem hiszem, hogy ez így van. Ha így van, akkor ez valószínűleg nem az örökbefogadás miatt van így, hanem a csecsemőkori esetleges károsodások, hogy amit a Cili is említett az előbb, hogy nem tudni, hogy miken mennek, vagy ha tudni is, hát ezeket nehéz, nem történté tenni. De nem az örökbefogadás tényétől. Tehát ez szerintem nem kihásolja.
És általában hány éves gyermekeket fogadnak örökbe a párok?
A legtöbb örökbefogadó szülő minél kisebb gyermeket szeretne pont az említett nehézségek miatt. Legtöbben csecsemőre várnak, de leginkább ilyen 2-3 éves korig jelölik meg a gyermek életkorát. Vannak, akik nagyobb gyermeket is elfogadnak, de ők sokkal kevesebben vannak. Ellenben a gyermekek átlag életkorának az eloszlása kicsit más, tehát nálunk a gyermekvédelmi szakszolgálatnál nagyon kevés az újszülött, évente néhány újszülöttünk van csak, illetve a kicsi gyermek is. Ellenben több olyan nagy gyermek van, akik várnak örökbefogadó családra, de nem nagyon van jelentkező, aki őket is vállalná.
Mert mondjuk cigány származásúak, vagy miért nem?
Már az életkoruk is igazából gyakran kizáró tényező, tehát mondjuk egy 8-10 éves gyermek, hogyha akkor válik örökbeadhatóvá, akkor neki nagyon nehezen tudunk csak örökbefogadó családot találni.
De ez milyen szomorú, hogy van egy gyermek, aki mondjuk 8 éves koráig a családjával él, és valamilyen okból kifolyólag mégiscsak elválasztódik a családtól.
Ők általában nem a családjukkal élnek már, hanem nevelőszülőknél vagy intézményben nevelkednek. Csak ez is egy fontos dolog, hogy az állami gondoskodás rendszerében nagyon sok gyermek él, de ezeknek csak töredéke az, aki valójában örökbefogadható. Egy ilyen hosszabb jogi procedúra az, amikor egy gyermeket örökbefogadhatóvá nyilvánítanak, aminek egyik feltétele az, hogy a vér szerinti családdal ne legyen kapcsolata. Tehát, hogyha a szülők nem tartják a gyermekükkel a kapcsolatot, aki nevelésben van, akkor utána válik ő örökbeadhatóvá. Tehát nem minden gyermek örökbeadható, aki nevelt gyermek, és akik örökbeadhatók, ők pedig általában már több éve nem a családjukkal élnek.
Ez a szörnyű, hogy a vér szerinti család nem tud vele foglalkozni, behagyja intézetbe, de nem mond le róla. És ez a legnagyobb kiszúrás a gyerekkel, mert akkor nem lesz örökbeadható, csak amikor már így elteltek az évek. És addig károsodik az intézetben, nem kapja meg azt a szeretetet, amit egy örökbefogadó szülő tudna adni. Így szúrnak ki legjobban a gyerekükkel szerintem. Csak nem tudják talán.
Tudtok-e ilyen nagyon szép példát mondani az örökbefogadásokra?
Hát én tudok többet is, de egyet elmondanék nagyon szívesen. A környezetemben zajlott le, úgyhogy elejétől végig tudtam kísérni ezt az életet. Egy házas pár, értelmiségi házas pár, 10 éves házasok, és nem született gyerekük. Minden vizsgálaton voltak, amin lehetett. Mondjuk ez már régen történt, most már lehet, hogy tudnának valamit csinálni a mai, de ez 50 éves történet. És az asszonynak volt egy akkor még legény sorban lévő öccse, aki látta, hogy ez a házaspár itt lassan besavanyodik, és nem tudnak egymással már lassan mit kezdeni, mindegyik a munkájába menekül, és unalmas az életük, és ezeknek gyerekkel. Ő ezt így eldöntötte, és azt is eldöntötte, hogy nem egy, hanem legalább kettő, mert egy gyerek az ezzel a két ilyen savanyú felnőttel mit fog kezdeni. És akkor végig telefonálta az intézeteket, hogy van-e örökbeadható testvérpár, vagy két gyerek. Akkor még mondjuk nem volt ez, tehát akkor szó se volt arról, hogy az örökbefogadó szülőket felkészíteni, nem ilyenek voltak a jogi procedúrák, egészen másképp zajlottak akkor a dolgok, mondom, 50 évvel ezelőtt. És akkor az egyik intézetben azt mondták, hogy igen, van egy testvérpár, és akkor ő megbeszélte a testvéreikkel, hogy találkozunk holnap délután, és akkor elviszek titeket egy érdekes helyre. Nem mondta meg, hogy hova. Elvitte őket az intézetbe, és ott előhozták a két gyereket, mind a ketten úgy ledöbbentek, és mind a ketten úgy megdöbbentek egy kicsit azon, hogy jaj, tényleg, hátha, és akkor mondták, hogy jó, majd gondolkodnak, és akkor másnap egymástól függetlenül a férj is, meg a feleség is fölment az intézetbe megnézni még egyszer a két gyereket, és ott találkoztak véletlenül, és persze örökbe fogadták őket, elég hamar megkapták, 3 év körüliek voltak ezek a gyerekek, 2 kisfiú, 2 szőke aranyos kisfiú, ők is le voltak persze maradva, de nagyon sokat foglalkoztak velük, és elég hamar behozták a lemaradásukat, óvodába kerültek. Nagyon szépen felnevelték őket, természetesen nagyon viharos kamaszkor jött, és pont kamaszkorra esett talán, hogy akkor tudták meg nem a szülőktől, hanem mástól, hogy ők örökbefogadó gyerekek, úgyhogy ez nagyon jó, hogy mostanában már szerintem legtöbb helyen ugye úgy csinálják, hogy megmondják rögtön, hogy mi vagyunk a szív szerinti szülők, és vannak a vér szerinti szüleid. Ez akkor nem történt meg, de mindegy, ezt is túlélték, mind a két gyerek tanult, érettség után szakmát tanultak. Ugye ők se tudtak egyetemre menni, mert nem voltak olyan okosak, hogy ez nem volt baj. És megnősültek, lett egyiknél 4, a másiknál 2 gyerek. Ugye közben a szülők megöregedtek, az apuka az súlyos cukorbeteg lett, és egy alkalommal már 83 évesen kórházba került, és ott kiderült, hogy rákos, de már annyira, hogy csak pár napja van vissza, és ő ezt nem tudta, de a gyerekei most így utólag így 3-4 nap alá előtt tudták meg, hogy ennyire súlyos beteg, és nagyon sokat ben voltak a kórházban nála, És az utolsó napon, amikor még senki nem tudta, hogy ez lesz az utolsó nap, akkor nagyon sok gyerek bement. 6 unokájuk van, és 1 dédunokájuk. A dédunoka talán nem, de a többiek igen, és akkor ott álltak az ágyakor, és akkor ez a férfi azt mondta, hogy gyerekek, én olyan boldog vagyok, és én úgy szeretlek titeket, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, és Isten áldjon titeket. És tulajdonképpen ez volt az utolsó, legfontosabb mondata, és aznap éjszaka meghalt. Úgyhogy hogy szerintem ez egy olyan gyönyörű történet, mert mi lett volna ezzel a házaspárral, ha nem kerül oda az a két gyerek, és mi lett volna ezzel a két gyerekkel, ha végig intézetben maradnak. Nem tudni. De most így hála Istennek. Tényleg egy nagyon szép család lett így.
Ma mit kell tennie egy párnak, aki elhatározza, hogy örökbe fogadnak gyermeket, kihez tudnak fordulni, mi az első lépés?
Hát először mindig a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatnál kell jelentkezniük, és a szakszolgálat elvégzi az örökbefogadás előtti eljárást, ami áll ebből a pszichológiai vizsgálatról, amiről már beszéltünk, egy környezettanulmányból, orvosi alkalmasságot is kérnek a jelentkezőtől, illetve részt vesz a felkészítő tanfolyamon, és ezt követően küldik meg a gyámhivatalnak a javaslatot, és a gyámhivatal dönt alapvetően az alkalmasság kérdésében, és ha a gyámhivatal alkalmasnak találja a jelentkezőket, akkor kerülnek fel a gyermekvédelmi szakszolgálat jelentkezői közé egy listára, ahonnan a szakemberek az örökbefogadhatóvá nyilvánító gyerekeknek szülőt választanak, és amennyiben a jelentkező kiválasztásra kerül, akkor értesítik őt, vagy a szakszolgálat munkatársai, vagy nyílt örökbefogadás esetén alapítványoknál is jelentkezhetnek. És ha úgy döntenek, hogy szeretnék örökbefogadni a gyermeket, akkor egy ismerkedési, barátkozási folyamat kezdődik. Ezt követően a gyermeket egy kötelező gondozási időre helyezik ki az örökbefogadó szülőkhöz, majd ha ez az időszak is lezajlott, akkor a gyámhivatal engedélyezi az örökbefogadást.
Hány évet várnak ma a szülők, mondjuk egy újszülött kisgyerekre?
Nagyon változó ez is. Sok mindentől függ. Például a titkos vagy nyílt örökbefogadást is vállalják-e, a jelentkezők életkora is meghatározza, de az újszülöttek örökbefogadásával leginkább alapítványok foglalkoznak. Nem tudok pontos adatokat mondani, illetve nem is szeretnék.
De azokat a szülőket is ti készítitek fel, akik alapítványoknál?
Igen, mindenki nálunk kell, hogy jelentkezzen. Aha. De az biztos, hogy várhatóan több évet igénybe vesz egy újszülött örökbefogadása.
És mik a felkészítésnek az ilyen lelki fázisai? Mi az, amit elsőként átadnak egy ilyen örökbefogadó párnak kiindulásként, és meddig jutnak el a felkészítés végére? Tehát mi a célja? Mert gondolom van ennek egy íve.
Igen, bár ezt is nagyban meghatározza az, hogy érkezik a házas pár, mert van, aki úgy érkezik, hogy már mindennek utána olvasott és teljesen tájékozott a témában, és konkrét elképzelésekkel érkezik. Még vannak, akik sok-sok bizonytalansággal, ahogy említettem, de alapvetően az első lépés egy tájékoztatás, ahol a szakemberek elmondják, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, és akkor ott, ha úgy dönt ennek ismeretében a jelentkező, hogy szeretne, akkor ki is töltheti a kérelmet, tehát egy kérelemmel indul igazából ez az egész folyamat, és vége az tulajdonképpen ott van, amikor már az utánkövetés is lezárult, és az örökbefogadást követően, tehát az örökbefogadással van igazából vége a folyamatnak, ami azért gyakran több évet igénybe vesz.
Az utánkövetés az hány évig tart?
2 alkalmat ír elő a jogszabály, az egyik az eddig úgy volt, hogy 2 hónap után, a másik pedig 1 év után történik meg, de most ez módosul 1,5 és 1,5 évre. De még 5 éven belül, illetve hát a későbbiekben is természetesen bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzánk az örökbefogadó szülők.
Nem tudom, hogy van-e még valami, amit szívesen elmondanátok.
Én nekem van ellenpéldám is, az is egy értelmiségi házaspár volt. Valami miatt nem születhet egy gyerekük, ők is keresztül mentek a vizsgálatokon. Már mindenki azon volt, hogy fogadjatok örökbe, de erről hallani sem akartak, és azt se szabad volt megkérdezni, hogy mikor lesz gyereketek, meg azt, hogy fogadtok örökbe, mert ez egy ilyen nagyon érzékeny téma volt náluk, úgyhogy el is mentek az országból olyan helyre, ahol nem ismerik őket, és nem tesznek fel kérdéseket, és külföldön dolgoztak, aztán úgy adódott, hogy az egyiküket hívták egy másik városba, meg másik országba, úgyhogy gyakorlatilag külön érték le az életüket, sokszor találkoztak, de nem volt meg ez a kapocs az életükben, hogy gyerek, aki úgy összetartaná. és szabadságra hazajöttek, nem váltak-e, meg nem haragultak egymásra, csak úgy látszott, hogy kiüresedett a kapcsolatuk, és mással töltötték be. És a kudarc ebben az egészben az, hogy már nyugdíjasok lettek, és akkor azt gondolták, hogy na jó, akkor hazajönnek, és itthon fognak élni, és hazajöttek, és akkor pár hét múlva a férfi meghalt.
Szomorú.
Nagyon, nagyon szomorú, és a nő meg ott maradt egyedül, még csak testvére sincs. És ha lett volna gyerekük, akár örökbefogadott gyerek, mint a másik családnál, hogy akkor egészen mennyire más, mennyire másabb lenne az életük.
Vajon miért vállalják az emberek az élet nehezebb oldalát? Mert ugye van egy gyermek nélkül élő házas pár, akinek nyilván ez egy óriási nagy teher, hogy nincs gyermeke, de mégis valami oknál fogva, lehet, hogy ez egy hiánypótlás, és nem biztos, hogy az a helyes, hogyha az ember a saját hiányait pótolja egy ilyen dologban, de hogy azt mondja, hogy igen, akkor én lemondok a szabadságomról, mindenféle kötöttségemről, és én felnevelem egy másik ember gyerekét. Azért ez nem egy egyszerű döntés. Gondolom, nagyon nehezen is hozzák meg, tehát az élet nehezebb oldalát választja.
Nem biztos. Nem biztos, hogy ez a nehezebb. Pont ennek a két családnak a példáján látszik, hogy nem biztos, hogy ez a nehezebb. Mert az örökbefogadott gyerek is rettentő sok örömet tud adni, és bőven kárpotolja azért, amiről esetleg le kellett mondania. Úgyhogy én mindenkit biztatnék, aki ilyen helyzetben van, hogy
aki még mondjuk örökbe. Hezitál a döntésen általában, hol fordulnak át? Gondolom a nők sokkal könnyebben elköteleződnek egy ilyen dolog mellett, mint a férfiak.
Igen, nyilván a gyermek utáni vágy talán a nőkben erősebb, ugyanakkor a vér szerinti gyermek elengedése is talán így a nőknél nehezebb, azt gondolom, de ez nyilván nagyon egyedi, hogy kinek mi az, ami nehézség ebben a döntésben. Az biztos, hogy ez egy nagyon komoly döntés, és életre szóló vállalás, és nagyon fontos, hogy jól átgondolt és megfontolt döntést hozzanak a szülők.
Igen, és én láttam olyan családot is, ahol nem született saját gyerek, örökbe fogadtak egy, nem is tudom már, kislányt, kisfiút, akit nagyon szerettek és nagyon neveltek, és gondolom, hogy az anyuka nagyon beleélte magát az anyaságba, és akkor megváltozott valami a testében, biztos, hogy beindultak a hormonok, és született utána még három saját gyerekük.
Az szép. Ez nagyon-nagyon szép történet. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Barlai Ágnes és Barta Cecília gyermekpszichológusokkal, Prontvai Vera beszélgetett.